faluba kell fel, egy-két kilenc gyerekkel az a betyárgója. Mégsem jár a gólya, nem ő tehet róla. Más faluban kelepel, egy-két pici gyerekkel az a betyárgója.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A NAV figyelmeztet, adathalászok élnek vissza a hivatal nevével, senki ne kattintson a gyanús üzenetekre. A NAV nem küld e-mailt, senki ne dőljön be az adathalászoknak, akik a hét elejétől a NAV nevében küldenek csaló e-maileket, figyelmeztet a hivatal. A NAV kizárólag a tárhelyre érkező üzenetekkel vagy postán keresztül kommunikál az ügyfelekkel, a sima SMS és e-mail küldés továbbra sem hivatalos ügyintézési forma. Az adathalászok 2025-ös adóévre vonatkozó SZJA visszatérítésről tájékoztatnak. A kamu üzenetekkel próbálkozó adathalászok ezúttal e-mailben küldenek felhívást, amelyben a potenciális áldozatukat arról tájékoztatják, hogy a 2025 évi személyi jövedelemadó bevallása alapján 140 ezer forint összegű adó visszatérítésre jogosult. Átlagosan 7,2%-kal emeli dolgozói bérét a Tesco. A tájékoztatás szerint az áruházi munkatársak 8 órás alapbére március 1-től bruttó 418 ezer forintra nő, még az elérhető legmagasabb bruttó jövedelem 562 ezer forintra. A Penny az értékesítés és a logisztika területén átlagosan 8%-kal, a központi területeken átlagosan 6%-kal emeli dolgozói bérét. Akkumulátoros energiatárolót épít tiszaújvárosi telephelyén az MVM, írja az Infostart. A csaknem 10 milliárd forintos beruházás mintegy 4,2 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatás segítségével valósul meg. Január 24-én több mint 70 ezer diák írt központi középfokú felvételit magyar nyelvből és matematikából. A jelentkezők közül több mint 52 ezer a 9. évfolyamra, 11 ezeren 6 évfolyamos gimnáziumba, még 6400-an a 8 évfolyamos képzésre adták be jelentkezésüket. A kijavított dolgozatokat az írásbeli vizsgát követő 8 napon belül lehet megtekinteni, az iskolának erre egy munkanapot, azaz 8 órát kell biztosítania. Azok a tanulók, akik alapos igazolt ok miatt nem tudtak részt venni a január 24-i írásbelin, a február 3-án lévő pótalkalmon ismételhetik meg a központi felvételi vizsgát. Megjelent az óvoda és iskola tejprogram szabályozásáról szóló rendelet módosítása a 2025-2026 tanévben történő évközbeni csatlakozás lehetőségéről. Eszerint idén tanévközben is lehet csatlakozni a programhoz, mert a Tej Terméktanács és Szakmaközi Szervezet az óvoda és iskola tejprogramban jelenleg nem résztvevő oktatási intézményeket is el tudja látni tejjel és tejtermékkel. A megkötött szállítási szerződést legkésőbb február 20-áig kell jóváhagyásra benyújtani a kincstárhoz, amely a jóváhagyásról április 30-áig dönt. A Nemzetgazdasági Minisztérium a sertéságazat versenyképességének megerősítése és a tenyésztők likviditásának biztosítása érdekében jelentős támogatási csomagot indít az Agrárminisztérium kezdeményezésére, az ágazat stratégiai jelentősége mellett a közelmúltban kialakult nehéz körülményekre reagálva, írja az Agroinform. Az Agrár-Széchenyi kártya konstrukción belül létrejövő új, speciális altípus révén a gazdák teljes kamat, díj és költségmentesség mellett juthatnak forráshoz. Szabados Richárd államtitkár kiemelte, hogy az intézkedés érdemben hozzájárul a sertéstartók pénzügyi terheinek mérsékléséhez és az ágazat hosszú távú fenntarthatóságához. További információ a www.kavosz.hu oldalon olvasható, tették hozzá. Híreink végén az időjárásról. Általában erősen felhős, borult idő várható. A látási viszonyok nagyrészt javulnak, de a Nyugat-Dunántúlon és Északkeleten maradhatnak tartósan párás, ködös területek. Mindeközben délnyugat felől ismét egyre több felé várható eső, záporeső, estig jellemzően még csak hazánk nyugati felén. Többfelé megélénkül a déli-délkeleti szél, az Észak-Dunántúlon viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 9 fok között alakul, de helyenként a nyugati határszélen alacsonyabb, még a szelesebb délkeleten magasabb értéket is mérhetünk. Késő estére mínusz 1 és plusz 8 fok közé csökken a hőmérséklet.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Sok gyerek tart a fogorvosi látogatásoktól, ám sok felnőtt sincs ezzel másként. A mai műsorban dr. Harangozó Hajnalka, EGRI fogorvos elmondja, hogyan is kell helyesen fogatmosni, miért van szükség a fluoridos fogkrémre, milyen modern eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy megszerettessük a fogmosást a gyerekekkel. Szó lesz még az időben elkezdett fogszabályozásról, sőt a preventív beavatkozásokról a gyerekek esetében. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagyon-nagyon régóta keresek már szakembert ehhez a témához, a fogászat és a fogorvos. Hát nyilván mondjuk amiatt sem sikerül általában, hogy nagyon leterheltek ezek a szakemberek. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, üdvözlöm itt a stúdióban. Nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni, hiszen a száj, a fogak egészsége szerintem nagyon sok minden miatt is, minden más miatt is fontos. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm.
Alapvetően, ha beszélünk a szájhigiéniáról, akkor mit érdemes szem előtt tartani?
Ugye a legfontosabb az lenne, hogy a szájhigiéniánk az megfelelő legyen, tehát hogy próbáljuk megelőzni azt, hogy kialakuljon bármilyen elváltozás. Ugye ehhez elengedhetetlen, hogy fél évente legalább ellátogassunk a fogorvoshoz egy általános vizsgálatra, ahol felmérjük, hogy van-e valami teendő, ha van fogkő, akkor azt eltávolítjuk, illetve instruáljuk, motiváljuk a pácienst, hogy hogy kellene helyesen fogatmosni.
Én azt gondolom, hogy pont ezt a részét nem tesszük meg, és hogy valahogy a fogorvos egy kicsit ilyen mumus kategória. Igen. A legtöbb felnőttnél is, nem csak a gyereknél. Tehát akkor mikor megyünk mi fogorvoshoz?
Sajnos az esetek többségében akkor mennek a páciensek fogorvoshoz, amikor valami probléma van, de tényleg az előírás, a szakmai előírás, hogy fél évente azért menjünk fogorvoshoz. Ugye már ez kisgyerek kortól kezdve, tehát hogy a legjobb, amikor már mondjuk a pici babának megjelenik az első fogak a szájában, és akkor ellátogatunk a fogorvoshoz, hogy a szülőt is megtanítsuk, hogy hogyan kell a babának megfelelően mosni a fogát. És onnantól kezdve ugye hozzászokatjuk a gyerekeket is, hogy nem egy mumus a fogorvos, hanem hogy tényleg egy jó közegbe érkeznek, és hogyha nincsen semmi probléma, akkor nem is kell mitől tartani.
Hányszor kell fogatmosni egy nap? Egy felnőttnek, vagy egy gyereknek, van ebbe különbség?
Hát legalább napi kétszer, ugye reggel meg este. Az esti fogmosás a legfontosabb, nyilván reggel is kell, de hogy azért, amit eszünk napközben, az ételmaradékokat, ezeket el kell, hogy távolítsuk, hogy egész este ne maradjon a szánkban. Illetve hát akinek mondjuk torlódott fogazata van, vagy mondjuk fogszabályzót visel, annak azért napi többször ajánlott meg igénylik ők is, hogy ne maradjon ott a fogai között semmi, mert az zavaró nekik is.
Alapvetően az, hogy fogat mosunk, elegendő, vagy érdemes esetleg ugye a szájvizeket használni, vagy miért jó egyáltalán ez?
Nagyon jók a szájvizek, viszont nem hosszú távon. Mert hosszú távon bizonyos szájvizek, hogyha nem megfelelőt választunk, vagy nem megfelelőt javasolnak, akkor elszínezhetik a fogainkat is, ilyen barnás elszíneződést tudnak bizonyos típusú szájvizek okozni. Általában mondjuk fogkőeltávolítás után szoktuk javasolni, hogy maximum 2 hétig használjunk szájvizet, vagy én a fogszabályozó felrakást követően, ugye azért a szájflóra azzal megváltozik, hogy felragasztjuk a készüléket, és akkor szoktam javasolni, hogy használjunk szájöblögetőt, de itt főleg a fogmosáson van a hangsúly, tehát nem a szájöblítőkön.
Ha már említettük azt, hogy ebbe is van ugye, ami nem megfelelő, említsük meg a fogkeféket, mert talán erről kevés szó esik, hogy mi is a jó fogkefe. Azért itt el lehet veszni a piacon, ami ott van a boltokban.
Így van, rengetegféle típusú fogkefe van, a színétől kezdve, a formáján át, egészen hogy milyen erős sörtéket tartalmaz. Mindenképpen puha sörtéjű fogkefét szoktam javasolni, mert azzal, akiket nagyon nehezen tudunk leszoktatni tényleg erről az erős fogmosásról, azzal sem tudnak olyan nagy kárt csinálni. Illetve inkább a elektromos fogkeféket javaslom, mert azzal hatékonyabban meg tudjuk tisztítani a fogakat, hogyha nincsen meg a megfelelő technikánk. Akkor is már annyira szuper elektromos fogkefék vannak, hogy akár egy telefonos applikáción tudjuk követni, hogy hol nem sikerült megmosni, ez főleg mondjuk a gyerekeknél nagyon jó, meg különböző játékok vannak, amivel még izgalmasabbá lehet tenni a fogmosást. Tehát a márka az nyilván mindenki mást mond, de itt inkább a sörtén van a hangsúly, hogy puha sörtéjű legyen.
Említettük a fogszabályozóknak a kérdéskörét. Miért fontos az, hogy a fogszabályozás megtörténjen indokolt esetben?
A fogszabályozásnak igazából nagyon nagy szerepe van, hogy később, mondjuk, hogyha most egy fiatal gyermekpácienst veszünk, később ne legyen bármilyen állkapocsizületi, vagy a növekedésben ne történjen olyan eltérés. Tehát nagyon fontos, hogy időben felismerjük, hogy valami probléma van. Általában azt szoktam javasolni, hogy ha máskor nem is, de 6 éves kor körül azért egy fogszabályozó szakorvoshoz vigyük el a gyermeket, hogy nézzenek rá, hogy csináljanak esetleg egy panorámaröntgent, megnézzék, hogy minden fogcsirája megvan-e, vagy hogy áll a fogváltása a röntgen alapján, és azért tudunk következtetni bizonyos dolgokra. És ugye a növekedési időszakban azok a készülékek, amik az álcsont növekedésre hatnak, azokkal tudjuk irányítani ugye az álcsontok növekedését. Hogyha ez kimarad, ez az időszak, és már felnőttként jön hozzánk a páciens, akkor már nagyon sok mindent, tehát a növekedést már nem fogjuk befolyásolni. Előfordul, hogy ilyenkor műtéti kezelésre is szükség van, ami megelőzhető lett volna, hogyha gyerekkorban megfelelő készüléket kap. Tehát ugye az álcsontok egymáshoz viszonyított helyzetén is tudunk változtatni, illetve hogyha valaki mondjuk fogtorlódásra hajlamos, akkor a fogváltását tudjuk megfelelően irányítani, hogy esetleg később ne kelljen fogat húzni. Tehát nagyon sok lehetőség van, de a lényeg az, hogy gyermekkorban a legjobb, hogyha erre fény derül, hogyha bármi olyan probléma van, mert akkor még sokkal könnyebben tudjuk kezelni ezeket az eltéréseket.
Hogyan kell elképzelni ezt a folyamatot, amikor még kint sincs maga a fog? Szerintem ez nincs köztudatban, ugyanúgy, ahogy az eddigiekről beszéltünk, hogy hogyan kell ezt elképzelni gyerekek esetében?
Gyerekeknél nagyon gyakoriak, még mondjuk ha 6 éves kor alatt nézelődünk, az úgynevezett nyitott harapás, mondjuk aki cumizik, vagy szopja az ujját, ugye ezek azok a káros szokások, amik az álcsontokat is, meg a fogakat is elferdíthetik, inkább az álcsontokat ferdítik el, tehát azért alakul ki a nyitott harapás, mert ugye folyamatosan ott van mondjuk a cumi. És erről, hogyha leszoktatjuk a gyermeket, vannak erre ilyen különböző készülékek is, meg hát nyilván itt a logopédus, a manuálterapeuta, a légzésterapeuta mind segít nekünk ebben. hogyha leszoktatjuk, még mondjuk 4 éves kor alatt, hogyha mondjuk az új szopást vesszük példának, akkor nagyon jól normalizálódik a fogív is. Hogyha ez fennmarad, ez a káros szokás, akkor ugye kezdődnek a problémák, mert minél idősebb a gyermek, annál nehezebb leszoktatni, de azért van remény, tehát nem kell kétségbe esni. De ez nagyon fontos, hogy ezeket mondjuk a nyitott harapás, vagy mondjuk a fogváltás környékén, tehát amikor a tájfogakat leváltják a maradó fogak, ugye ez ilyen 6 éves kor körül indul be, általában megjelennek ilyen picike kis rések a tájfogak között. Ez teljesen normális, hiszen a maradó fogak sokkal nagyobbak, szélesebbek, mint a tájfogak, és hogyha valakinek ez nem jelenik meg, tehát nincsenek rések, hanem nagyon szorosan vannak egymás mellett a tájfogai, az például egy ilyen figyelemfelhívó lehet, hogy a maradó fogai nem fognak elférni, össze fognak torlódni. Tehát nagyon sok dolgot figyelünk, de inkább a gyerekeknél a funkciókat, meg tényleg, hogy a két fogív hogyan viszonyul egymáshoz.
És akkor ez a későbbiek folyamán, tehát hogy mit figyeljen a szülő egyébként? Mit tud ő észrevenni a gyerekén, hogy már érdemes felkeresni a szakembert?
Hát ha nyitott harapása van, azt egyértelműen. Tehát amikor összezárja a fogait, akkor nem érnek össze elől, vagy oldalt. Ugye ilyen is van. Vagy hogyha például az alsó fogak megelőzik a felsőt, ezt az úgynevezett buldog harapást tudnám még példának említeni. Vagy hogyha az alsó fogéven nagyon hátul van a felsőhöz képest, vagy hogyha mondjuk összezár, és nem az, hogy nyitott harapása van, hanem inkább nem is látszódnak az alsó fogaik, az úgynevezett mély harapás. Tehát ezeket érdemes figyelni, hogy látszódnak-e az alsó fogak, van-e hézag az alsó-felső fogív között, vagy hogy megelőzi-e az alsó fogív a felsőt.
Az, hogyha nem állnak megfelelően a fogak, az későbbiekben okozhat akár korábbi romlást is a fogak egészségében?
Hát, hogyha nagyon összetorlódnak, akkor igen. Tehát ugye nem tudjuk megfelelően tisztítani őket, és előbb-utóbb elkezdenek szúvasodni. Vagy hogyha mondjuk a méharapást tudnám példának említeni, ugye méharapás során a felső fogak sokkal jobban fedik az alsókat, mint kellene, normál esetben ez ilyen 2 milliméter, de van, akinek teljesen elfedik, hogyha összezár, tehát nem látszódnak egyszerűen az alsó fogai. Ugye ilyenkor sokszor az alsó metszőfogak a szájpadlásra harapnak, és ez nem normális, és egy idő után akár az íny vissza is húzódhat a felső fogak belső felszínén, vagy hogyha nagyon előre megyek az időben, akkor elkezdhetnek mozogni a metszőfogak. Ez ugye nem megfelelő terhelés miatt van. Hogyha nem megfelelő terhelő erő jut bizonyos fogakra, akkor bizony az hosszú távon fogágy problémákat, és akár a fogak idő előtti elvesztését is okozhatja.
Mi a helyzet a rágózás kérdésével? Jó ez nekünk, vagy nem, vagy ajánlott, vagy nem?
A rágózással tulajdonképpen nincs sok probléma. Nyilván, hogyha túlzásba visszük, akkor az nem jó. Főleg olyan rágókat szoktunk javasolni, amik cukormentesek, tehát édesítőszer tartalmaznak, hiszen azzal sem tápláljuk a már említett baktériumokat a szájban. Meg hát, hogyha valaki nagyon sokat rágózik, ez nem feltétlen probléma, de így az izmai, a rágó izmai egy picit megvastagodhatnak, tehát az mondjuk látszik valakin, hogyha azért napi 2-3 csomag rágót megeszik.
Hogy ez a mennyiség, ez már.
igen, de az, hogy most valaki 2-3 darab rágót elrágcsál egy nap, azért az nem gondolom, hogy problémát jelentene.
Egyébként olyan szempontból, hogy végül is ugye a maradék az hozzátapadhat, ez tulajdonképpen akkor fontos is napközben, ha nem jutunk hozzá a fogmosáshoz?
Igen, lényegében igen. Maga az, hogy friss leheletet is biztosít, meg ugye serkenti a nyálképződést, és a nyállal pedig ugye az ételmaradékokat lenyeljük, ami esetleg ott maradt. Tehát, hogy igen, még hasznos is lehet.
Mi a helyzet manapság a cukorbevitellel, a cukorfogyasztással, a gyerekek vagy felnőttek esetében?
Hát sajnos ez eléggé meg van emelkedve. Ugye itt nem feltétlenül a cukrokra kell csak gondolni, meg az édességekre, hanem a szájüregi baktériumoknak a gyümölcsben lévő cukrok is, vagy például a péksütiben, tehát ugye a szénhidrátok, a finomított szénhidrátok is elég nagy bajt tudnak okozni. Alapvetően, hogyha valaki nagyon szénhidrátban gazdag étrendet követ, akkor nagyon jó, hogyha mondjuk megeszünk egy péksütit, de utána mondjuk megeszünk egy kis sajtot, akár, hiszen a sajt egy picit megemeli a szájüregi pH értéket, és ezáltal ugye kevésbé roncsoljuk a fogzománcunkat. Tehát nem csak az a fontos, hogy mit eszünk, hanem mit miután eszünk, vagy mit mivel eszünk. Ez egyébként nem csak a szájüregi egészség, hanem akár a vércukorszintünknek a normál tartományban való tartásához is fontos, hogy mivel eszünk, mondjuk.
Most ehhez kapcsolódnék, hogy nekem azért valahogy úgy berögződött gyerekkorom óta, hogy az étkezés után az alma az milyen jót tesz nekünk, de akkor lehet, hogy nem is tesz jót.
Hát, az is cukros, miatt. Igen, de maga a mosó tulajdonsága miatt. Tehát azok az ételek, mondjuk, amik nagyon ragacsosak, gondolok itt mondjuk a karamellre, az duplán nem jó, hiszen nem csak cukrokat tartalmaz, hanem még nagyon jól oda is ragad a fogakhoz, és hosszú időn keresztül nem tudjuk lenyelni, hiszen beleragad a kis barázdákba, tehát hogy az nem annyira jó. Az alma abból a szempontból jobb, hogy azért azt megesszük, ugye nagyon nagy a víztartalma, tehát hogy lecsúszik, nem marad ott a fogakon, de nyilván azt is mértékkel.
Én azt látom most így a közösségi médiát tekintve, hogy valahogy a száj, ugye, ahogy látjuk a sok híres embert, hogy milyen szép a mosolya, a szájnak a szépsége, a fogak szépsége lehet, hogy mégis egy kicsit felértékelődött, de itt inkább egy korosztályt ragadnék ki. Ugye a fiatalok körében egyébként ez most akkor így elindult valahol egy pozitív irányba?
Mondhatom azt, hogy igen. Igen, tehát odafigyelnek, meg felmérik a helyzetet. Vannak ezek a kis képek, amiket a social médián lehet látni, hogy ott van egy család, és akkor a férfinak hiányzik a középső metszőfoga, de éppenséggel az egyik szemöldöke is hiányzik, és hogy mit vesz először észre az ember? Hát az, hogy nincsen egy foga, tehát egy foga hiányzik. Úgyhogy bárki bármit mond, azért amikor valaki elmosolyodik, az az első, hogy azt megnézzük. És ezért nagyon jóak a mai fiatalok, tehát hogy próbálnak mindent megtenni, hogy szépek legyenek, jól nézzenek ki, és azért egyre többen ezt komolyan veszik, tehát hogy nagy figyelmet fordítanak már, hála jó Istennek.
érdekes még szerintem a fluoridos fogkrémeknek a kérdésköre, mert ugye ezt nagyon sok kritika éri, hogy most kell-e, ez egy fontos kérdés, és hogy a gyerekeknek adhatjuk-e például.
A fluoridos fogkrém nagyon fontos, tehát hogy mindenképpen olyan fogkrémet válaszunk, ami fluorid tartalmú, hiszen a zománcból kioldott szervetlen anyagokat vissza kell, hogy pótoljuk. Gyerekek esetében ez a fluorid tartalom, ez minimalizálva van, tehát nekik még nagyon fontos, hogy ne vigyük túlzásba a fluoridot, mert nagyon sokan lenyelik a fogkrémet, és ezáltal fluorózis alakulhat ki, amit úgy veszünk, vagy úgy tudunk detektálni, hogy ilyen fehér kis foltok jelennek meg a fogaikon, amikor áttörnek. Ugye ez jelzi azt, hogy túl nagy volt a fluorbevitel, tehát gyerekek esetében azért minimalizálva van ez, de mindenképpen ugye gyerekfogkrémet válasszunk, életkornak megfelelően is tartsuk be az előírásokat, hogy tényleg csak egy borsonyi mennyiségű fogkrémet rakjunk, és ne ugyanazt, amivel mondjuk mi mossuk a fogunkat, mert tényleg itt az, hogyha lenyelik, akkor abból lehetnek problémák. De mi felnőttként ugye azért már odafigyelünk, hogy nem nyeljük le a fogkrémet, és azért, hogy ilyen kezdeti szúvasodásokat esetleg megállítsunk, arra a fluoridos fogkrém az elengedhetetlen.
Most így a műsoridő vége felé talán még fontos lenne átvenni jobban azt, hogyha megpróbáljuk átadni a hallgatóknak. Nyilván ez képi világgal sokkal átadhatóbb lenne, de megpróbáljuk-e esetleg a helyes fogmosást átadni most, hogy hogyan is kell, és hol is kell mosni?
Nagyon fontos, hogy a fogaknak minden felszínét meg kell, hogy mossuk, tehát a külső, a belső és a rágó felszínt is, és inkább ilyen körkörös, úgynevezett sepregető mozdulatokkal nem csak a fogakat, hanem az ínyszélt is mossuk meg. Ez nagyon fontos, mert a lepedék, ahol az íny és a fog találkozik, általában ott szokott felgyülemleni. És én azt szoktam javasolni, hogy hátulról kezdjük el, tehát mondjuk, ha jobbkezesek vagyunk, akkor felül jobb oldalon elkezdjük, megmossuk a külső felszínét, ugye ilyen körkörös mozdulatokkal, aztán a belső felszínét, és majd a rágó felszínt, és aztán megyünk alulra, ott pedig ugyanúgy minden felszínt megmosunk, és hogyha ezzel készen vagyunk. Azért, hogy az elektromos fogkefe, mert az ugye méri az időt, de általában ahhoz, hogy hatékonyan megmossuk a fogainkat, ahhoz egy-két perc az szükséges, minimum, és hogyha ezekkel megvagyunk, akkor utána jön a fogsejem, és szépen az ujjunkra tekerjük egy, hát szerintem egy 50-60 centiméteres fogsejmet, és minden fog közben óvatosan bevezetjük, és a fogaknak a egymás felé néző felszíneit is megtisztítjuk, és aztán vagyunk kész. Vagy hogyha fogköztisztító kefét is kell használnunk, hiszen vannak olyan nagyobb fogközeink, akkor azt is bele lehet mártani egyébként a kefét is fogkrémbe, vagy szájöblögetőbe is, de tényleg ezen a körkörös mozdulaton van a hangsúly. Hogyha azt veszük észre, hogy valahol vérzik az íny, az nagyon fontos, hogy nem meg kell ijedni, hanem az azt jelenti, hogy valami ott maradt, valami lepedék, korábbi ételmaradék, és ez begyullasztotta az ínyt, tehát ott duplán meg kell, hogy mossuk az ínyt. Erre nagyon fontos odafigyelni, mert sokan mondják azt, hogy ó, de hát itt most vérzett az ínyem, igen, az azért vérzett, mert előtte nem lett ott jól megmosva, tehát ott duplán meg kell mosni, és akkor el fog múlni.
Sokszor említettük már a elektromos fogkefének a körét, de hogy mi az a technológia, amit ő alkalmaz, és hatékonyabb tud lenni a manuálisnál, mármint hogy az egyszerűbb fogkefénél?
Maga ez a rezgés, amivel rendelkezik, ugye bizonyos márkáknál forog a fej, van amelyiknél rezeg a fej, van amelyik mind a kettőt is ötvözi, és ezekkel a kis apró forgásokkal, rezgésekkel sokkal hatékonyabban el tudja távolítani azokat a régebbi ételmaradékokat is a fogról, mint az, hogyha valaki, ugye, ha csak sikáljuk, akkor egy irányba történik a fogkefének a mozgása, és ezért nem tudunk hatékonyan minden fog közbe szépen bemenni. Hogyha valaki ezt a körkörös, sepregető mozgást alkalmazza, akkor azért már sokkal jobb a helyzet, csak hát ugye nem mindenki van ezzel tisztában, és ezért javasoljuk, hogy hatékonyabb az elektromos fogkefe azok számára, akik akik ezt nem tanulták meg, vagy esetleg nem áll a kezükre ez az egész dolog.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Harangozó Hajnalka egri fogorvossal beszélgettünk. A beszélgetést teljes terjedelmében meghallgathatják január 26-án a 10 órakor kezdődő Mindennapi Egészségünk című műsorunkban. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Somogyi Mónika párkapcsolati házassági trénerrel, kommunikációs szakemberrel, az ismerkedésről, a nők párkapcsolatban való szerepeiről és a gyermekvállalás kérdéseiről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita. Nagyon sok szeretettel köszöntöm mai vendégemet, aki már előző évben járt nálam. Akkor nagyon sok mindenről beszélgettünk, többek között párkapcsolati problémákról, egymás elfogadásáról, önismeretről, hagyományokról, egy kicsit így belekezdtünk mindenbe. Most pedig egy picit más oldalról közelítjük meg a kapcsolatokat. Hamarosan részt veszel a BITF fesztiválon, mégpedig nagykövetként. Mit kell erről tudni?
Köszönöm szépen a meghívást. Igen, ez egy nemzetközi dokumentumfilmfesztivál, amit 12. alkalommal szerveznek meg, nem mi vagyunk a főszervezők, hanem résztvevőként, illetve ezzel a szóval élve nagykövetként leszek itt ezen az eseményen, ahol különféle tematikájú dokumentumfilmek szerepelnek majd Egerben. Nem csak Egerben, hanem 11 vidéki városban kerül megszervezése ez a dokumentumfilmfesztivál. Békéscsabától Debrecenen át Veszprémig, mindenféle helyszínen, lehet utána keresgélni a honlapon. Egerben pedig január 24-től február 1-ig folyamatosan lesznek majd ezek a filmek vetítésre tűzve, mégpedig a Uránia moziban, a Széchenyi utcai Uránia moziban érdemes megnézegetni. Én kettőhöz kaptam meghívást, az egyik egy Randi Piac nevezetű film, a másik pedig a Megsebzett szívek. Az utóbbi egy román rendezésben, romániai rendezésben, az első pedig egy koprodukció, de nem spoiler, ezek érdemes megnézni.
És akkor rátérnék a mai témánkra.
Az, hogy milyen szerepekben kell ma helytállnunk nőként, az nekem elsősorban izgatja a fantáziám, de szerintem sokan vagyunk így ezzel, hiszen tudjuk, hogy nem csak mint nő, hanem akár feleség vagy édesanya is meg kell állnunk a szerepünket egy párkapcsolatban, illetve az életünkben. Te mit látsz a hozzád forduló nők esetében, és mi az, amit te így külső szemmel most erre tudnál reflektálni?
Hát, hogy ne legyek túl terjengős és hosszú, mert ez egy nagyon komoly téma, és erről egy önálló podcastet lehetne beszélgetni. Igazából én azt látom, hogy az elvárások minden évszázadban megvoltak egy nővel szemben. Nem csak most, csak mások. Másfajta elvárások voltak. Hogyha egy kicsit kitekintünk most a 21. századból, azt szoktam mondani a klienseimnek, mint egy drónnal felülről nézzük azt, hogy most hol vagyunk, és visszamegyünk mondjuk a paraszti társadalom idejéig, hogy milyen volt egy paraszti udvarban nőnek lenni. Valóban neki csak nőnek, csak háztartásbelinek kellett lennie? Neki könnyebb volt? Vagy mondjuk a középkorban neki könnyebb volt? Vagy a rómaiak korában könnyebb volt neki? Nem volt könnyebb, csak másabb. Mert ha összehasonlítjuk azzal, hogy mondjuk egy érdekházasságból hozzáadnak 14 évesen egy földbirtokos 56 éves férfihez, akihez semmi vonzalom nem fűz, de le kell vele élned az életedet azért, mert a földek összekötnek, akkor egy kicsit átgondoljuk, hogy biztos, hogy olyan rossz a mostani nőknek az élete. Zsonglőrök vagyunk, mert zsonglőrködünk a szabadidőnkkel, a munkahelyidőnkkel, a családidejével, a másodállással, a főállással, az autóvezetéssel, és még sorolhatnám. De a választás szabadsága az bennünk van, hogy ezt hogy fogjuk fel. Tudom, hogy nagyon nehéz, és nagyon komoly önismeretet, önuralmat igényel, de meg kell tanulnunk ezt a gombot benyomni magunkon. Nagyon erős megfelelés van, és nem csak a nőknél egyébként, hanem a férfiaknál is.
Na most a következő kérdésem is ide kapcsolódik, hiszen az, hogy mik érnek minket kívülről, és milyen elvárások, és milyen rohanó világ vesz minket körül, már ez is egy közhely, de muszáj ezt így kimondani, hogy azok azért erősen meghatározzák, hogy tényleg én mennyire tudok nyugodt lenni otthon, akár a párkapcsolatomban én hogyan tudok funkcionálni. Szerinted manapság ez a rengeteg negatív hatás, amit akár a testképünkre vonatkozóan kapunk mi nők, az hogyan alakít át bennünket?
Hát ez főleg a nagyon fiatal tinédzser generációnak nagyon nehéz, mert ugye most ennél az asztalnál két generáció ül, az enyém az 50 pluszos, a tiédnek nem mondjuk ki, de nagyon fiatal, de nem a tinédzser kategória. Tehát a ti generációtok már azért megtalálja azt az off gombot, vagy el tud onnan kattintani, amikor úgy érzi, hogy nekem ez most sok. De amikor koordinálatlanul és kontrollálatlanul ömlik a negatív tartalom, és nem csak a negatív tartalom, hanem a csak akkor vagy szép, hogyha 47 kiló vagy, és kockás hasú, és hetente négyszer vagy edzésen, és ez a fajta tartalom egy fiatal lánynak mondjuk, aki szemüveges, kiáll a foga, szőrös a lába, nem érzi jól magát a bőrében, amúgy is csúnyának látja magát. És akkor az ömlik rá naponta az ők online idejében, amit online térben töltenek elég jelentős időt, hogy ő nem megfelelő, ő nem elég. Ő kevés ehhez a világhoz. Kevés az iskolában, kevés otthon, kevés a sportkörökön, akárhol, és akkor ezek vezetnek oda, hogy nagyon durva statisztikák mutatják, hogy ma a Magyarországon nagyon sok kislány, főleg kislány, falcolja magát. Ez azt jelenti, hogy önmagát bántalmazza, tehát ejt egy sebet a karján, ki mivel, a legdurvább a késsel, vagy borotvával, azért, hogy ebből a apatikus, nagyon nehéz, depresszív, lehúzó állapotból, és az ebből adódó önmarcangolásból valami nagyon erős flash-sel ebből kijöjjön. Röviden és pongyolám kifejezve ezt jelenti a falcolásnak az eredménye. Tehát nekünk szülőknek az a felelősségünk, hogy visszabillentsük abba, hogy a gyerekeinket, unokáinkat, hogy az élet szép. Vonjuk be őket azokba a tevékenységekbe, amit tovább akarunk nekik adni. Nem csak TikTokon kell megnézni, hogyan kell a kenyér, hanem oda kell menni mama mellé, és megtanulni dagasztani.
ezek a lányok hogyan tudnak, és akkor most akár az online világban társkeresőkön, vagy akár az offline világban ismerkedni, anélkül, hogy ezek a problémák meghatároznák az összeműségüket?
Hát az online világ ismerkedése az mindig lényegesen könnyebb az elején. Mert ugye ott akár egy nicknévvel is jelen lehetek, az arcomat nem adom hozzá, kamuzhatok, hogy hogy nézek ki. Nem éri meg persze, de hát gondolom egy 17-18 éves ezt kipróbálja, mert hát sokkal könnyebb, mintha lebukom, hogy mégsem kockás a hasam személyesen. Tehát az online világnak ez a része, ez sokkal vonzóbb egy fiatal számára, mert nem semmisül meg, hogyha mondjuk elutasítja egy lány. Nincs egy olyan face-to-face megmérettetés, ami esetenként kudarcos lehet. Uh-huh. Tehát, hogyha a fejlődési lélektan tekintetéből nézzük, akkor ez egy teljesen normális úgynevezett elhárító mechanizmus, hogy miért menjek bele abba az erdőbe, amiben nem kell, hogyha uh-huh. én az online térben viszonylag biztonsággal ismerkedhetek. Jobbra húzom, balra húzom, tetszik, nem tetszik. Ghostingolok, kilépek, visszaválaszolok neki, vagy nem. Csak amikor ez oda kerül, hogy mondjuk eljutnak az első randig, na onnan a nehezebb, hogy hogyan tovább. De egyébként nem felmentve az online ismerkedést, de nem ördögtől való dolog, ugyanis gondoljuk végig, hogy hová lettek azok a terek, ahol régen ismerkedni lehetett. Tehát, hogyha megint egy kicsit megnézzük, hová lettek azok a nagy funók, bálok, közösségi terek, ahol voltak nonverbális jelzések a férfiak felé. Ugye van erről egy könyv született, hogy a legyezők 1000 üzenetei. Hogy a nők, amikor kitartották a legyezőjüket maguk elé, akkor a férfiak tudták dekódolni. Ha nyitva volt, ha zárva volt, ha félig nyitva, lefelé tartotta, fölfelé. Mit jelentettek ezek a kódok? Fölkérhetsz táncolni, van férjem, nincs anyukám, figyel rám, ne gyere ide. Tehát ezek nagyon érdekes kódrendszerek voltak manapság, meg a férfiaknak nagyon nehéz oda menni, ismerkedni. Mit mond? Szia, tetszel. Tehát, hogy egy kicsit, hogyha a férfi aspektust megnézzük, akkor megszűntek azok a, legalábbis egyre kevesebb olyan tér van, ami ennek teret ad, hogy ismerkedhessenek. Nem beszélve arról, hogy megváltoztak a női emancipáció során a közeledéshez való útnak a etikája is, ha így fogalmazhatok. Tehát nagyon sokan félreértik azt, hogyha egy férfi közeledik, sőt kikérik maguknak, ha előre engedik egy ajtón őket, vagy fölakasztják a kabátukat. Tehát annyira eltértünk a normalitástól, hogy nem irigylem a mostani férfiakat sem.
És mindez pár évtized alatt?
Persze. Mondjuk a 90-es években, ha egy építkezésben egy csinos nő után otthon fütyültek, akkor ő fölemelte az állát, vagy odaintegetett, és ment tovább, és büszke volt magára, hogy milyen csinos, hogy utána fütyülnek a munkások, amit tudom én, ahogy ásnak. Ma meg kikéri magának, hogy tárgyiasítják azt a nőt, aki és hogy képzelik. Tehát, hogy ugyanarról a szituációról beszélünk, és ez nem azt jelenti, hogy mindent engednünk kell, és hogy engedjük magunkat egy munkahelyi, akár párkapcsolati erőszaknak, mielőtt még ezt a vádot kapom meg, de hogy a balansz, amit mondtál, az nagyon fontos, meg a humor.
Bizony az elköteleződés is változott, illetve ennek az aránya a házasságkötések és a válások száma. Tehát az egyik nagyon-nagyon lecsökkent, én azt látom, a másik pedig nagyon felerősödött.
Ez is egy nagyon összetett téma, és itt sem kezdek el sipákolni és sajnálkozni, mert van nagyon sok olyan pár a látókörömben, akinek jót fog tenni az, hogyha nem élnek le együtt egy életet. És ha megint visszamegyünk mondjuk erre a rádióinterjú elején mondott paraszti társadalomban kötött házasságra, az érdekházasságokra, vagyonházasságokra. És ezt megnézzük érzelmi síkon, hogy mit élhet át az a nő mondjuk a Németh László Iszony című könyvében. Mit élhetett át a Nelly, akinek úgy kellett lefeküdnie, úgy kellett mellé bújni a férje mellé, hogy egyáltalán nem szerette. Nagyon-nagyon sok évig. Tehát, hogyha ezt a részét nézzük a dolognak, akkor a válás nem egy ördögtől való dolog, mert a saját személyiségünk, a saját testünk, a saját életünk ebben az életben adatott, és a következőben, vagy majd ahogy a jó Isten adja, azt nem tudjuk, hogy milyen formában, de folytatjuk, de a mostaniért mi vagyunk a felelősek. Tehát igen, megborultak a válások száma, az elköteleződésnél van inkább a gond, szerintem. És az elköteleződésen nem feltétlenül azt értem, hogy kötelező mindenkinek férhez menni, vagy megnősülni, hanem azt, hogyha én azt mondom, hogy téged szeretlek, és veled szeretném leélni az életemet, azért teszek, a jövőben is teszek, és ezt megmutatom külvilágnak is, mert akárhogy is mondjuk, ez most fontos, felvállalom, és kiállok érted. Ami miatt talán visszább csúszhatott egyrészt ez a borzasztó negatív tendencia, hogy mindenki erről beszél, hogy na, összeházasodnak, két év múlva úgyis el fogtok válni. Tehát, hogy eleve így állnak hozzá a házassághoz a jó akarók meg különösen. Másrészt azért nem felejtsük el azt, hogy ezeknek borzasztó anyagi aspektusai is vannak. Tehát, hogy ma egy 2-20 éves fiatalnak nagyon nehéz egy 50 milliós lakásthoz hozzájutni ahhoz, és akkor erről beszélek. Ha mondjuk Egertől egy kicsit kitekintünk, de azért Egerben is jól fölmentek már az ingatlan árak, hogy nagyon nehéz fészket rakni, és nagyon gyakran a tudatosság oda vezet, hogy megkötnek előtte egy házastársi szerződést, hogy mi van akkor, hogyha szétmennek. Tehát több aspektusból lehet ezt a kérdést megválaszolni, amit most mondtál, nem ilyen egyszerű. Tehát emögött társadalom kritika, vagyis politika, generációs váltás, és egy csomó minden áll még, ami nagyon hosszan fejtegethető. Ez is egy külön téma, igen, mert semmi nem fekete és fehér.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Somogyi Mónika párkapcsolati házassági trénerrel, kommunikációs szakemberrel, az ismerkedésről, a nők párkapcsolatban való szerepeiről és a gyermekvállalás kérdéseiről beszélgetünk.
Na most mi a helyzet azzal, hogyha rendben működik egy kapcsolat és összekötjük az életünket, de a nő azt mondja valamiért, hogy ő nem szeretne gyermeket, és mindenféle vád éri ezért. Én legalábbis ezt látom a mai világban, hogy aki így gondolkodik, az egyrészt a férfi szempontjából sem elfogadható nőként, másrészt pedig a társadalom sem igazán fogadja el ezt a döntést, hogy akkor miért kell a házasság. Erről te mit gondolsz?
Hát én úgy gondolom, hogy ebben a aspektusban, vagy ebben a felállásban is a legfontosabb dolog az őszinte kommunikáció. Tehát, hogyha a hölgy ezt eldönti már a házasság előtt, és mondjuk a férfiról tudja, hogy ő nagy családot szeretne, akkor nem jó helyen vannak, mert ez a hiány, ami a férfi részéről egyszer csak előjön, lehet, hogy egy hónap múlva, lehet, hogy 10 év múlva, az olyan erős nyomással lesz a hölgyre, hogy még jobban szorongatónak érzi azt, hogy neki ennek meg kell felelnie. Akkor is, ha a teste tiltakozik ellene, meg a lelke, mert van joga tiltakoznia, de megfelelésből meg ne szüljön gyereket. Tehát itt is az a lényeg, hogy amikor két ember úgy dönt, hogy összeköti az életét, akkor tudom, hogy nagyon nehéz egy rózsaszín ködben egy kicsit visszajönni a realitás talajára, de hogy ezeket meg át kell beszélni, hogy te szeretnél egy gyereket, vagy én szeretnék egy gyereket, mennyit szeretnél. Tehát egy kicsit úgy átugrani a jelent a jövőbe, és a kereslet kínálat törvénye alapján, mint egy üzleti tervnél, nagyon bután hangzik, de tényleg, Tehát elébe megyünk egy csúnya válásnak, egy csúnya konfliktusnak, egy csúnya önmarcangolásnak akkor, hogyha ezeket letisztázzuk. Ha a hölgy azt mondja, hogy nézd, én nagyon szeretlek, nagyon jól vagyunk, de azt tudnod kell, hogy én nem szeretnék vállalni gyereket. Nem vagyok köteles neked elmondanom ezt, vagy nem is gondolom, vagy ha akarja, akkor elmondja, hogy miért, de számoljál azzal, hogy én nem szeretnék gyereket. És akkor meglátja az a hölgy, hogy mit válaszol rá a párja. Ha tényleg annyira szereti, hogy ezt elfogadja, elvállalja, mert mondjuk nem a három gyerekes célrendszer van beállítva neki, hanem azt mondja, hogy drágám, én annyira szeretlek, hogy ez nem fogja a mi kapcsolatunkat megcsorbítani, majd veszünk egy kutyust, vagy egy cicát, vagy egyszerűen csak élünk ketten, és végigutazzuk a világot. Akkor nincs ágba macska.
Egy gyermek jövetele nagyon-nagyon nagy mértékben megváltoztatja nem csak a női testet, a női lelket, de azért a kapcsolatot is. Hogyan tehetünk nőként azért, hogy balanszban legyünk a kapcsolatban, és ne csak a gyerek irányába tolódjon el ez, és ugyanakkor meg jól érezzük magunkat?
Azzal egészíteném ki, hogy ez nem csak a nő feladata. Meg arra utalnék vissza, amikor az elején azt mondtam, hogy dzsonglőrök vagyunk. Nagyon-nagyon fontosnak tartanám, hogy pont annak a generációnak, aki gyerekszülés, gyerekvállalás előtt van, tartsunk, beszéljünk ezeknek a árny oldalairól is. Ugyanis már az én időmben is a kismama magazinokban, a kisminkelt anyuka gyönyörű nett szedben fogta a mosolygó gyermekét a kezében, és amikor hazamentem a bömbölő gyerekemmel, akivel semmit nem tudtam kezdeni, és egyből azt mondtam, hogy én nem vagyok képes arra, hogy ezt a gyereket felneveljem a 22 éves, tehát köszönöm, jól van. Már akkor azt éreztem, hogy ezek olyan erős elvárások, irreális elvárások egy fiatallal szemben, amit nem fog tudni meglépni. És most, hogy így a vénebb korosztály felé haladok, így csak azt tudom tanácsolni nekik, hogy nagyon fontos megint az, hogy ők mielőtt vállalják a gyereket, mielőtt megszületik a gyerekük, megbeszéljék a feladatköröket. Ki mit fog csinálni? Ki miben fog segíteni? Tudom, hogy ez nehéz akkor, amikor még nem születik meg a baba. Mert ez olyan szép színes, jaj, kisbabánk lesz, jaj, az apukák mennek tejfakasztóra, amikor megszületik, és innentől kezdődik a baj. Amikor egyszer csak az anyuka nem alszik, állandóan bömböl a gyerek, az apukától elfejlődik, szétfejlődik a feleség, megszűnik a, mondok két nevet, az István és az Anita, és átváltozik anyukává, apukává. És szépen lassan befészkelődik a gyerek az anyuka mellé, vagy a nászágyba, és eltűnik az intimitás, eltűnnek a minőségi idők, a közös tévénézések, és ezekre, hogyha előzetesen felkészítjük őket, tehát hogyha beszélünk arról, hogy egy jó menedzsment, egy jó időbeosztás, egy jó feladatmegosztás, az mennyire segíthet ezen? Pedig tényleg? Borzasztó még most is a 21. században az, hogy úgy megy haza egy férj, hogy te egész nap otthon vagy, te mibe fáradtál el? Hát te egész nap itthon vagy. Szóval...
Tehát, hogy ezt a gyereknevelést, azt még egy kicsit sem munkának, vagy hát nem, feladatként hát látják vagy. El, hanem ez egy alapvető dolog.
Igen. És miért nincs elmosogatva, mondjuk?
Igen.
Csináltak egyszer egy kutatást, hogy élsportolókkal ugyanazt a mozgásformákat ugyanannyi idő alatt lekódoltatták, vagy lemozgatták, amit mondjuk egy 2-3 éves gyerek kúszik, mászik, meg már kijár. Ugyanúgy felmászik az ágyra, lemászik, leugrik, felmegy, és az élsportolók a feléig bírták a napot. Mert hogy olyan mozgásigénye van egy gyereknek, ha csak nem teszünk a kezébe már 2 évesen bölcsen egy tabletet, a bölcsen az nagyon erős idézőjelben értendő, akkor egy gyerek az izgő mozgó, attól hiába rakunk rendet, szét fog pakolni, és ez így normális. És persze, hogy azt látja a férfi, hogy reggel elmegy, ugyanúgy néz ki a lakás, mint amikor este hazajön, meg még büdös is van, mert a pellus nem volt, aki levigye otthon, nincsen meleg kaja, nincsen elmosogatva, hát mi történt? Már nem is szereti a felesége. Hát az történt, hogy egyedül egy ember ennyi mindennek nem tud megfelelni. És igen, itt a másik aspektus, hogy de én eltartom a családomat. Ez is igaz, ez is jogos. Megint a balanszra utalok vissza. Akkor hétköznap erősebb fókuszt kap az anyuka, hétvégén viszont hagyjon neki levegőt. A munkamegosztás és az, hogy a mi, az az egység, amit ők fogadtak a gyerek születése előtt, az megmaradjon.
Pontosan erre akarok kitérni, hogy azért itt, hogyha az érzelmi dolgok meginganak, azt nagyon nehéz visszaépíteni, nem? A házasság előtti, vagy akár a gyermek előtti időszakban, amilyen boldogság vagy harmónia vesz minket körül, azt átültetni és továbbvinni a gyermekkel való családi helyzetbe, azt azért szerintem nem egyszerű, vagy azt megőrizni.
Abszolút így van, de megint azt mondom, hogy ugyanolyan, csak mégis más egy kapcsolat, amikor már családdá válik. Mert olyan, mint amikor gyerek előtt kettesben voltak, és azt csináltak, amit akartak, akkor, amikor akartak. Nem volt ilyen szoros időbeosztás, nem kellett szakkörre hordani, iskolába hordani, óvodába hordani. Az újra elő fog jönni az életükben, amikor kirepültek a gyerekek. Vannak a párkapcsolatnak olyan szakaszai, amik krízist hozhatnak. Például a gyerekvállalás az egyik, a másik pedig a kiürült fészek korszaka. Amikor eltűnnek a gyerekek, akkor jön elő két viszonylag szép korú házaspárnál az, hogy nem is ismerem ezt az embert, akivel együtt élek, mert már nem kell szolgáltatnom, nem kell 0-24-ben főzni, mosni, takarítani, pakolni a gyereknek a kaját, stb. Eltűnnek a gyerekek, csend lesz. És amikor már visszafordulhatnánk oda, ahonnan elindultunk, hogy már nincsenek gyerekek, ketten vagyunk, és utazgatunk, szaunázni járunk, rejtvényt fejtünk, akármi, azt már nem találom meg, mert elveszett. Alapvetően abban szocializálódtunk, hogy nukleáris családban élünk. Tehát, hogy nagyszülőkkel együtt élt még az én generáció, meg az az előtti. Egy borzasztó összetartó közegben, tehát nem véletlen volt a komatálnak a hagyománya, hogy amikor megszület egy anyuka, egy fiatal hölgy, akkor hozták a rokonok neki az első 3 hétben a kaját. Azért, mert tudták, hogy az első 3 hétben neki regenerálódnia kell a testének, a lelkének, össze kell szoknia a gyerekkel. Most meg dobozokban élünk, bezárva, azt se tudja a szomszéd, hogy gyereket szülök. És ezért az összes ilyen védőháló, a segítő háttér, mint a nagymama, a nagypapa, a nagyszülők, a dédpapák, a szomszéd, akárki, megszűntek, és egyedül a férfire hárul ez az összes segítői pozíció. És megint nem mentem fel, csak megértem a dolgot. Ne felejtsük el, hogyha egy nő elfogy, akkor nem tud adni. Úgy hívjuk ezt, hogy ha a szeretett tankja kiürül, nincs levéve a válláról, a hátáról a teher, és nincs töltve a szeretett tankja. Higgyék el, kedves férfiak, hogyha ezt töltik, akkor a nő újra kivirul.
Én nagyon köszönöm, hogy ennyi mindent megtudtunk, és köszönöm, hogy itt voltál nálunk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Somogyi Mónika párkapcsolati házassági trénerrel, kommunikációs szakemberrel, az ismerkedésről, a nők párkapcsolatban való szerepeiről és a gyermekvállalás kérdéseiről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.